10 óra után járunk most már jó néhány perccel, szeptember 6-a vasárnap van, folytatódik a műsor egészen délután egyig a mikrofonnál. Fekete Antti, most éppen jön a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsor.
Dobolt, dudolt, énekelt
a legszerethetőbb dalokat.
Korona FM 100.
Itthon vagy.
A műsorszám
termék megjelenítés tartalmaz.
És ahogy azt említettem, ez a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk itt a Korona FM 100-on 2015. szeptember 6-án 10 óra 5 perc van a mikrofonnál, tehát Fekete Antal, a főszerkesztő Vörös István nevében is köszöntöm Önöket. Ime mai témáink. A héten ülésezett a Paksi atomerőmű körzetében lévő települések polgármesteri és térségi országgyűlési képviselői alkotta a Paksi Társadalmi Tanács, amely a Paks 2 projekttel kapcsolatos információáramlásban tölt be igen fontos szerepet. A megbeszélésen elhangzottakról az ott közreműködő Aszódi Attila kormánybiztos számol be néhány percen belül itt a Korona FM 100-on.
A települések egészen biztosak abban, hogy lesz két új blokk a Paksi telepen, és nagyon szeretnék azt, hogy ez a két új blokk megépüljön, hanem a településeket az érdekli elsősorban, hogy a kalocsai oldal hogyan tud a leginkább hozzáférni ehhez a beruházáshoz, mind az építkezés, mind pedig az üzemeltetés időszakában.
Az atomvárosban tartott ülést követően telefonon értük utol térségünk országgyűlési képviselőjét, Font Sándort, aki összegezte a Lázár János miniszter vezette tanácskozás legfontosabb fejleményeit és azok lehetséges hatásait, valamint külön kitért a leendő új Dunahíddal kapcsolatos hírekre.
A tervezés a felgyorsított szakaszába került, innentől kezdve pedig a tervezés és engedélyezés elvégzése után 2017 tavaszán tervezik a kezdést. Határozat született arról kormányzati körben, hogy 2018 őszére el kell készülnie a hídnak.
Készültünk egy ízig-vérig kalocsai témával is, amelyről akár a saját szemével is meggyőződhet a főutcán sétálva. A Dunapatai Takarékszövetkezet egykori fióképületéből, ugyanis éppen egy modern panziót és kávéházat alakít ki egy pesti cég. A részleteket hamarosan hozza a projektmenedzser Marton Balázs.
2012-ben kezdődött el ennek a Pilvax kávéház és panzió kialakításának a tervezése, engedélyeztetése egyebek, és ez gyakorlatilag az idei év tavaszára jutott el a kivitelezés fázisába.
Nos, ezekkel a témákkal számítok aktív figyelmükre, most azonban Capital Cities és a Safe and Sound itt a 100-on.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Safe and sound. I can lift you up.
Ez a Korona FM 100, benne Turmix című közérdekű és szolgáltató magazin műsorunkat hallják. 10 óra 12 perc van. A héten ismét ülésezett a Paksi atomerőmű közvetlen környezetében lévő 41 település vezetői és a térség parlamenti képviselői alkotta Paksi Társadalmi Tanács. Az eszmecserét a miniszterelnökséget vezető Lázár János tartotta, derült ki a program végén tartott sajtótájékoztatón Aszódi Attila kormánybiztos beszámolójából. Az általa elmondottakból hallhat most egy összefoglalót, benne az ön települését is közvetlenül érintő fontos aktualitásokkal.
Ez volt a második alkalom, hogy a Paksi Társadalmi Tanács összeült, és a 41 polgármester, illetve a régió parlamenti képviselői jelenlétében a folyóügyeket megbeszéltük. A Paksi Társadalmi Tanácsnak az a fő célja, hogy az információ áramlás két irányban hatékonyan megvalósulhasson. Egyrésztről, hogy a kormány információkat kapjon a régióból, a Paksi atomerőmű két új blokkkal való felszerelésének feladataival kapcsolatos visszacsatolásokat a régióból a polgármesterektől megkaphassa, illetve a másik cél az, hogy a kormányzattól első kézből áramolhasson az információ a régió vezetői, a települések vezetői felé. Ennek a második ügynek az elősegítése érdekében mi készítettünk egy jelentést a Paksi Társadalmi Tanács számára, ami az elmúlt fél év eseményeit foglalta össze. Ebben mind a törvényalkotással kapcsolatos feladatok megtalálhatóak, mint pedig a Paksi két új blokk építésének előkészítésével kapcsolatos engedélyezési és műszaki ügyek. Ez a Paksi Társadalmi Tanács számára készített jelentés, tehát a mai naptól a polgármesterek, a település és a települések és a szélesebb nyilvánosság számára rendelkezésre áll. Azt a gyakorlatot szeretnénk követni, hogy minden fél év eltelte után egy ilyen tájékoztatást adjunk, még egyszer mondom azért, hogy az információ áramlása lehető leghatékonyabb legyen. Azt hallottam egy kulcselemnek, hogy a 41 település között van egy párbeszéd, ez a Paksi Társadalmi Tanács, egy olyan fórum, amin keresztül maguk a települések is folyamatosan kapcsolatot tartanak egymással, és ennek a párbeszédnek az eredményeként a településeknek a igényei alapján rajzolódik ki az a program, amit majd 2016-ban és a következő években le lehet folytatni, és természetesen a társadalmi tanácson keresztül a kormányzat értesülni fog ezekről az igényekről és magáról a programról, és ennek megfelelően a településekkel együttműködve tudja a jövő forrásait biztosítani. Ezt követően hangzott el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, illetve az országos főhidász szájából az a tájékoztatás, ami a Kalocsa-Paks híd megvalósítási tanulmányának az előkészítésével kapcsolatos főeredményeket foglalta össze. De azt kell tudni, hogy amikor végigjártuk a 41 atomerőmű körüli települést a tavaszon, a körzetvédelmi engedélyezéshez kapcsolódóan, akkor meglepő módon azzal a kérdéssel találkoztunk, hogy inkább másképp fogalmazok, azzal az üggyel találkoztunk, hogy az a településeket nem az izgatja, hogy lesz-e erőmű, vagy hogyan lesz, mert a települések egészen biztosak abban, hogy lesz két új blokk a Paksi telephelyen, és nagyon szeretnék azt, hogy ez a két új blokk megépüljön, hanem a településeket az érdekli elsősorban, hogy a kalocsai oldal hogyan tud a leginkább hozzáférni ehhez a beruházáshoz, mind az építkezés, mind pedig az üzemeltetés időszakában. És ezt a igényt, ezt a híd építésre vonatkozó igényt a kormány meghallotta, és egy olyan határozatot hozott, hogy a híd építésének az előkészítésére vonatkozóan kell készíteni egy tanulmánytervet, majd ezt követően műszaki terveket, illetve az engedélyezési folyamatot meghatározó dokumentumokat el kell készíteni. Tehát ennek a munkának az eredményeiről számolt be az országos főhidász, ismertette azt a három útvonal tervet, ami szóba jöhet, elmondta, hogy a legpotensebb útvonalon a Fogtő magasságában a Dunát keresztező útvonalon milyen hídkonstrukciók képzelhetőek el, és hogy milyen engedélyezési, tervezési feladatokat kell elvégezni ahhoz, hogy 2018-ra akár működő üzembe helyezett híd legyen a Dunán Fogtő magasságában Kalocsa és Paks között. A kerítésen felüli feladatokkal teljesen ütemterv szerint haladunk. A januári időszaktól mostanáig folyamatos a kapcsolat az orosz féllel. Ja, azt kell tudni, hogy a referencia erőmű terveiből kiindulva a paksi telephelyi adottságoknak megfelelő tervet kell készíteni az orosz félnek ahhoz, hogy utána ezek engedélyeztethetőek legyenek, és az építkezést a terveink szerint 2018-ban el lehessen kezdeni. Ahogy elterveztük az előző év végén a szerződés előkészítése során, annak megfelelően zajlik ez a tervezési munka. Egyrésztről a kerítésen kívül zajlik a Paksi Atomerő, a Paks 2 Atomerőfejlesztő ZRT megbízásából az a földtani kutatási program, ami a telephely engedélyezésnek egyik nagyon fontos eleme lesz. Ezen kívül a telephelyen belül az orosz félnek az alvállalkozói dolgoznak a mérnöki kutatási programon, aminek az a célja, hogy az atomerőmű épületeinek az alapozásához szükséges mérnökgeológiai paramétereket meg lehessen határozni. Tehát ezek a munkák ezek zajlanak, és ezen kívül zajlik már a tervezési munka, hogy említettem, az eredeti ütemtervnek megfelelően. Ezt követően a Paksi Társadalmi Tanács a polgármesterek kérdéseit hallgatta meg, és számos ügyet megbeszélt. Ugye azt kell tudni, hogy a régióba a 41 település számára a JETA alapítványon keresztül fejlesztési források állnak rendelkezésre. Az a célja ennek a programnak, hogy a települések megfogalmazhassák az igényeiket, és ezek az igények a lehető leginkább koordináltak, összehangoltak legyenek. Annak érdekében, hogy ez a települési szövetség, ez a nagyon fontos szekérvár, ami az atomerőmű telephelyét körülveszi, a lehető legtöbbet profitálhassa abból a programból, amit az új blokkok építése kapcsán előttünk áll. A települések fejlesztése elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a települések minél hatékonyabban tudjanak ebben a programban részt venni. Én azt gondolom, hogy rendkívüli jelentősége van annak, hogy ez a Paksi Társadalmi Tanács létrejött és működni tud. Tényleg az vele a cél, hogy a települések mondják meg, hogy hogyan szeretnének fejlődni, hogyan szeretnének élni a következő időszaknak a lehetőségeivel, és így a régió szempontjából sokkal fenntarthatóbb pálya alakul ki. Itt az ülésen az egyik hozzászóló megfogalmazta, hogy ha csak úgy engedjük a településeket, hogy egyesével mondják meg az igényeiket, akkor lehet, hogy minden második településen káposztasavanyító lesz, ami nyilvánvalóan nem fenntartható. Hogyha engedjük a társadalmi tanácson keresztül a 41 települést egymással párbeszédet lefolytatni, akkor egy optimális megoldást tud kialakulni, ahol a savanyító üzemből csak annyi lesz, amennyi tényleg fenntartható, viszont mellette lesznek más olyan infrastruktúrális fejlesztések, amelyek, hogyha nem lenne ez a koordináció, akkor nem valósulnának meg, vagy nem olyan mértékben. Tehát ez tényleg egy olyan koordinált, alulról építkező települések igényeit figyelembe vevő párbeszéd, ami a leginkább tudja segíteni, hogy a régió igényei szerint alakuljon minden.
Aszódi Attila kormánybiztos mellett Paks polgármestere és a Paksi Társadalmi Tanácsot Lázár Jánossal elnöklő Süli János is közreműködött. Ő a polgármesterek részéről felmerült támogatási igények rendszerezésének módjait és fontosságát hangsúlyozta.
Az igényeket azt hiszem ketté kell választani. Vannak azok az igények, amik eddig is fölmerültek, és ez az önmérve az önkormányzatok forrásának kiegészítése, amivel saját pályázataikat, illetve saját kisebb fejlesztéseiket meg tudták oldani, illetve most meg egy lehetőséget kaptak térségfejlesztési alapítványon belül, hogy esetleg azokat a térségfejlesztéshez kapcsolódó dolgozatokat is ebből el lehet készíteni, ami megalapozza a fejlődésüket, fölméri a település lehetőségeit ahhoz a munkához, ami majd a atomerőmű építés kapcsán zajlik. Tehát ez az egyik, ezt a kuratórium fogja megítélni, a pályázatok kiírásra kerültek, tehát ez működik. Itt az volt a cél, hogy minél hamarabb állítsuk helyre azt a forrást, ami a térségből az elmúlt időszakban valamennyire hiányzott, ez megtörtént, ez működhet, és a hosszú távú feladatokat pedig pont a társadalmi tanács majd integrálja, hisz egyedi feladatok számossága, ugye tudjuk, hogy nagyon sok van, de ezeket mérlegelni kell, össze kell rakni, a összhangokat meg kell teremteni, csak azt gondoljuk, hogy ezzel lehet, tulajdonképpen mindig úgy fogalmazom, hogy a kerítésen kívüli fejlesztési feladatoknak a rangsorát és a helyességét meghatározni úgy, hogy a 10 évet követően már úgy gondoljuk, hogy az erőmű fejlesztése, a építése az egy 10 éves időszakot fog fölölelni, hogy utána ezek a fejlesztések, amit a kerítésen kívül fogunk végrehajtani, azok fenntartható fejlődést biztosítsanak. Ezeket a igényeket integrálni a kormány felé, vinni majd a társadalmi tanács, ki kell alakítanunk a működési formát, és akkor ez a jövő időszak feladata. Most a legfontosabb az volt, hogy a hiányzó működés feltételét helyreállítsa.
Végezetül a Paksi Társadalmi Tanács ülését záró sajtótájékoztatón Aszódi Attila kormánybiztos összegezte a Paks 2 kapcsán tartott környékbeli közmeghallgatások tanulságát, és szólt az évszázad beruházásaként emlegetett program kerítésen belüli munkálatainak állapotáról is.
A közmeghallgatáson bemutattuk azokat az elemzéseket, méréseket és számításokat, amelyekre a körzeti hatástanulmányban szereplő megállapítások alapozva lettek. Nincsen semmi olyan új körülmény, ami az ott leírtakat megváltoztatná. Nagyon részletesen vizsgálták az erre felkért szervezetek, szakmai szervezetek az elmúlt években a Duna vízállását, vízminőségi paramétereit. Azt tudom mondani, hogy az erőmű két új blokkja nem változtatja meg a Duna vízminőségét, nem akadályozza meg azt a lehetőséget, hogy ha máshol a Duna vízminőségének a javítása irányába történnek lépések, például a szennyvíz kezelési programoknak a befejezésével javul a Dunába visszaengedett vizeknek a minősége. Tehát ezt a vízminőség javulást nem befolyásolja, nem gátolja a két új blokk megépítése. Nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy a két új blokk kisebb hőmérséklet emelést fog eredményezni a vízen, tehát az a víz, ami az új blokkok hűtését fogja ellátni, néhány fokkal kevésbé fog felmelegedni, mint a mostani blokkok esetén, és ezzel mégis a maximális hőmérséklet az csökkenni fog arra a vízmennyiségre vonatkozóan, amit a Dunába az új blokkokból vissza fognak engedni. Most egyébként azt látjuk, ugye emlékeztetnénk rá, hogy az ötödik hőhullámnak vagyunk az elszenvedői, most már ezen a nyáron, és az erőmű mind az öt magas hőmérsékletű időszakban tudta tartani környezetvédelmi engedélyében szereplő előírásokat, tehát nem látszik itt probléma. Azt is ki kell hangsúlyoznom, hogy a körzeti hatástanulmányt, ha valaki elolvassa, akkor láthatja benne, hogy a szakemberek számoltak a klímaváltozásnak a hatásával, tehát számoltak azzal, hogyha a következő évtizedekben a nyári átlag hőmérséklet még tovább emelkedik, akkor is a Dunára vonatkozó határértékeket tartani lehessen. Nincsen új információ, nincsen új körülmény, a körzeti hatástanulmányban szereplő megállapítások helyesek, és továbbra is úgy gondoljuk, hogy nem szükséges hűtőtornyot építeni a telephelyen, friss vízhűtéssel a blokkoknak a hűtővíz igénye biztosítható. Tehát itt arról kell beszámolnom, hogy a kormány nem olyan régen hozott egy döntést, ami sürgősséggel elrendelte egy megvalósíthatósági tanulmánynak az elkészítését. Az infrastruktúra fejlesztő gyakorlatilag, illetve az NFM kötelékében működő koordinációs központ ezt a megvalósíthatósági tanulmányt készíti most el. Szeptemberben kell készre munkálniuk és leadniuk, és ezt követően tud majd az a beszerzési eljárás elindulni, aminek keretében aztán kiválasztják magát a tervezőt, aki a megvalósítási terveket, a konkrét terveket, illetve az engedélyezéshez szükséges dokumentációkat elő tudja állítani. A híd építésnek is ugyanúgy van körzeti hatásvizsgálat kötelezettsége, néhány kisebb Natura 2000-es védelem alatt álló terület is érintve van az útvonal által. Ezeknél ugye külön speciális engedélyezési lépések vannak, régészeti feltárásra is szükség lehet bizonyos helyeken, tehát minden olyan lépést, ami a hidak építésére elő van írva, itt is be kell tartani. Amit említettem, a 2018-as üzembevétel az a legoptimistább forgatókönyv, ehhez nagyon feszített ütemterv szerint kell a tervezés és az engedélyezési lépéseket megtenni, de nyilván azért 2018 ez a cél, hogy a kalocsai oldal minél inkább be tudjon kapcsolódni a környéken majd várható fejlesztésekbe.
Eddig tehát a Paksi Társadalmi Tanács eheti ülését záró sajtótájékoztatóról készült összefoglalunk, utóbb a Szódi Attila kormánybiztost hallotta. A folytatásban az erőműépítés kapcsán egyre szorgalmazottabb leendő Dunai átkerülő tudhat meg többet.
Korona FM 100.
Arch gentleman, he could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand, but he'll never love you like I can. He could be a stranger you gave a second glance. He could be a trophy of a one night stand. He could have your humor, but I don't understand, 'cause I'll never love you like I can. Encounter of circumstance. Maybe he's a mantra. Get your mind in trance. He could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can. I love your demons like devils can. If you're self-seeking an honest man, you stop deceiving Lord, please.
Sam Smith, vagy a Like I Can, itt a Korona FM 100-on.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor. Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Az elmúlt percekben felidéztük a Szódi Attila kormánybiztos és Süli János paksi polgármester sajtótájékoztatójának fontosabb mozzanatait, amelyet a nyár elején alakult Paksi Társadalmi Tanács eheti ülését követően tartottak az Erzsébet nagyszállóban. Sikerült telefonon utolérnünk a Lázár János miniszter vezette tanácskozáson ugyancsak helyet foglaló Font Sándort, térségünk parlamenti képviselőjét, aki a Paks 2 projekt előre meneteléről és a majdani új Dunahíd építésének előkészítésével kapcsolatos aktualitásokat oszt meg önnel most itt az FM 100-on.
Megtartott a második ülését a Paksi Társadalmi Tanács, amely a Paks 2 erőmű bővítésével, építésével foglalkozik, de mint tudjuk, nekünk igen fontos a híd építés ügye is, ehhez a tanácshoz került, és most már minden alkalommal a Paksi atomerőmű építése hazai és nemzetközi helyzetéről kaptunk tájékoztatást, amelyben jelzem, hogy minden az eddigi ütemezésnek megfelelően halad. Úgy tűnik, hogy a nemzetközi helyeken is a várató építkezés semmi nem akadályozza, legyen ez az EU, legyen ez atomenergiai hivatal is, sok minden testület. Hamarosan sorra kerül nemzetközi tájékoztatás, amelyre már több ország bejelentkezett, és ennek megfelelően, az ott elhangzott véleményeknek megfelelően a tervezés, az építkezés előkészítése az ütemezés szerint halad. Könnyen lehet, hogy további állami, kormányzati döntések még tovább fogják segíteni az építkezés ügyét. Itt már a Paks egy jelenleg működő, de majdan leállításra kerülő erőmű, és a Paks 2 újonnan épülő erőmű együttműködéséről, netán a későbbi munkaerő áthozataláról, és sok mindenről szól lesz a kormányzati döntések következtében. És hát ami minket izgat, az a Dunahíd ügye. Most volt a hivatalos, első hivatalos tájékoztatás Sitku László főmérnök úr, a közlekedésfejlesztési koordinációs központ vezető tervezője tartott tájékoztatást a Duna híd koncepciójáról és nyomvonal kijelöléséről, és néhány alap információ feltétlenül izgalmas lehet, például, hogy olyan hídszerkezetet szeretnének építeni, amely technikailag minimum 180 méteres nyílással rendelkezzen, vagy annál nagyobbak, ami talán ennél is fontosabb, hogy hazai gyártócég le tudja gyártani a híd összes elemét. Ennek megfelelően kell a tervezést megkezdeni, ez hamarosan megtörténik, sokféle híd variáció van, ebbe én most nem megyek bele, látványos elemeket tartalmaznak ezek, de úgy tűnik, hogy a tervezés a felgyorsított szakaszába került, hamarosan a kormány is foglalkozik a híd variációkkal, döntés születik, innentől kezdve pedig a tervezés és engedélyezés elvégzése után 2017 tavaszán tervezik a kezdést. Határozat született arról kormányzati körben, hogy 2018 őszére, tehát a Paks 2 munkálatok kezdetére el kell készülnie a hídnak. Ez egy igen intenzív előkészületet, engedélyezést, tervezést és majdan kivitelezést igényel. Talán ekkora 40 milliárd forintra tervezett építkezés ilyen gyors ütemezéssel még eddig nem valósult meg Magyarországon, úgyhogy mi is izgatottan várjuk, hogy ennek az eredménye az látható lesz-e. Többféle útvonal, nyomvonal variáció mellett most a tanács is azt javasolja, a tervezők információi is ezt erősítik meg, hogy várhatóan a Fogtő Dunaszentgyörgy légvonalbeli metszéspontot javasolják. Ekkor van lehetőség, hogy a Dunán átérkezik majd a híd egy közvetlen leágazása, ami az erőműhöz megy, majd pedig a útvonal folytatása az a hatos utat keresztezi, majd tovább egy újonnan épülő szakasszal összekötik az M6-os szádával, mindegy másfél kilométeres új útszakaszon is kell ott épülni, és ezzel gyakorlatilag lezárul a rákötése Kalocsa térségének az M6-osra. Én azt gondolom, hogy ezek a térséget rendkívül módon segítik. Ezt miniszter úr, Lázár miniszter úr, aki vezette most a Paksi Társadalmi Tanács ülését, jelezte, hogy megjelentek ugyanak kétkedő hangok is a híd építése környezetében, hogy kell-e, ennyibe kell-e, hogy kerüljön, mi lesz a hatása, fölösleges-e, nem csak pénzkidobás lesz-e. Nagyon határozott szavakkal utasította ezeket a kétkedéseket. A kétkedők nem a mi körünkből érkeztek, az azért szeretném hangsúlyozni, nem a 41 települést és 5 országgyűlési képviselő köréből érkezett, kívülállóktól érkezik. Nagyon határozottan kiállt miniszter úr, hogy ez nem csak egyszerű híd, hanem a két térség 100 kilométeres vonzás körzéteinek is az összekötése fog lenni, tehát sokkal messzebbre kell gondolni egy ilyen híd megépülésekor, hogy annak mi lesz a társadalmi és fizikai hatása környezetünkre.
Köszönjük országgyűlési képviselőnknek, Font Sándornak, hogy itt volt velünk. Már is visszatérünk ezúttal egy kizárólag kalocsai, bár a jövőben remélhetőleg sokakat érintő és érdeklő beruházással, amelyet akár személyesen is szemügyre vehet bármikor.
Korona FM 100.
Reggel minden másképp látsz, New York, Tokyo, Párizs, Milánó, minden hol ugyan. to ask why we break up. Have you ever wondered why it is we fall in love? Can you tell me? Do you know what it is you're looking for? What do we need? Can you tell me why I care? How is it that we heed that voice that says, I want you there? Thanks, you've been fuel for thought. Now I'm more lonely than before, but that's okay. I've just read it. Fucking love song. And thanks, you've been fuel for thought. Now I'm more lonely than before, but that's okay. I've just read and made another fucking love song. In a single moment, you might be perfect and sit in a window of my. How much more would I yearn to see? What would I strive to hide? Now there will be no compromise. So take it in your stride. I will leave you now with a smile. Thanks, you've been fuel for thought. Now I'm more lonely than before, but that's okay. I've just read it. Fucking love song. And thanks, you've been fuel for thought. Now I'm more lonely than before, but that's okay. I've just read and made another fucking love song. Look into my eyes. Ours was no love sacrifice, for it has helped us to grow.
Ez forgat itt a Corona FM 100-on.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Corona FM 100.
A Kalocsai Szent István úton járva immáron saját szemével is meggyőződhet arról, hogy éled újjá egy 200 éves épület a történelmi belváros kellős közepén. Az egykoron Simikházként, majd Dunapatai Takarékszövetkezetként ismert ház jó ideje várta már, hogy gondos gazda kezébe kerüljön. Nem is várakozott hiába, hiszen ma már gőzerővel dolgoznak annak szépítésén, helyreállításán, sőt bővítésén. A munkálatok céljáról és menetéről Marton Balázs projektmenedzsert kérdezte Vörös István főszerkesztő riporterünk.
Építkezés indult Kalocsa belvárosában, ráadásul pont egy olyan épületnél, ami korábban nagyon sokáig leromlott, állagú volt, látszott, hogy jobb sorsra lenne érdemes. Hát mi történik itt? Mikor indult ez a folyamat? Hol tart most?
Igen, ugye ez a Dunapatai Takarékszövetkezet egykori épületéről van szó, a Szent István út 21 szám alatt, amely 2012-ben kezdődött el ennek a Pilvax kávéház és panzió kialakításának a tervezése, pályázata, engedélyeztetése, egyebek, és ez gyakorlatilag az idei év tavaszára jutott el a kivitelezés fázisába. Tehát most már tényleg lehetett látni mozgolódást, és év végére bízunk benne, hogy el is készül ez a gyönyörű új létesítmény.
Hogyan kell elképzelnünk ezt a létesítményt? Jelenleg mi történik ott, és hogyan kell majd elképzelnünk a végén?
Hát úgy kell elképzelni, hogy az utca frontja, hogy ez egy műemléképület, közel 200 éves házról van szó, Simikház egyébként a műemléki neve, tehát műemlékesek ilyen néven ismerhetik. Ennek az utcai frontja az gyakorlatilag jellegében, tömegében ugyanígy lesz restaurálva, ahogy az eredeti állapot, és ahogy jelenleg is kinéz, természetesen felújítva. Tehát ott egy homlokzati felújítás, nyílászáró csere, tető csere, az, ami az utcai részről látható lesz. És ott a látványos dolgok az udvarban történnek, ugyanis egy teljes új szárny épül hozzá. Ugye a 16 szobás, 28 férőhelyes panzió kerül kialakításra, nagy részt ebben az udvari szárnyban, tehát a 16-ból 13 szoba ebben az új részben lesz, és ennek megfelelő alapterülettel kétszintes udvari szárny kerül kialakításra, illetve az utcai fronton a műemléképületben kap helyet egy recepció, kávézó, kis konferencia terem, a pincében egy kis borospince, illetve az emeleten is még további három szoba. Tehát ezt így kell elképzelni, illetve az udvarban létesül még egy kerékpár kölcsönző és kerékpár, ilyen bringapont, komplex kerékpáros szolgáltató központ.
Most mi történik az épületben? Most milyen munkálatok zajlanak, hogyha ilyen képzeletbeli körbevezetést tudsz nekünk tartani?
Jelenleg a műemléki részben már elkezdődtek a felújítási munkák, tehát a homlokzat felújítása, a falaknak a talajnedvesség elleni szigetelése megtörtént. Most éppen a hetekben a padló bontás, illetve majd az új aljzatbeton készítése, gépészeti munkák történnek. A udvari szárnyban, tehát az új épület részben pedig már az alapozás és a falazási része megtörtént. Most már az első színnek a födémét építik, úgyhogy már kezd kinőni a földből az épület.
Véleményed szerint mikor várható ünnepi ezt a lagátvágás a bejárat előtt?
Hát realista beszélésre azt mondom, hogy valamikor idén év végén, december hónapban.
És szintén egy, hát félig meddig, mint projektmenedzser, nyilván erről is van egy álláspont, de magánvéleményedre is kíváncsi vagyok, hogy mit ad majd ez a hely Kalocsának. Ebben a pillanatban ugye nagyon sokszor halljuk, tömegrendezvények idején nehéz szállást találni a városban. Hotel Kalocsával tudjuk, hogy hosszú évek óta milyen kanosztája van az épületnek, és most ugye nyílik egy 16 szobás, 28 férőhelyes, tényleg látványtervek alapján nagyon szép, nagyon kultúrát, város közepén kialakított panzió és kávézó. Véleményed szerint mit ad ez a városnak?
Hát az első és legfontosabb, hogy szálláshely, minőségi szálláshely kapacitást a belvárosban. Nem csak a belvárosban, az egész városban nagyon kevés a kereskedelmi szálláshely, ilyen 100-120 férőhely van jelenleg körülbelül a városban, ami nagyon kevés egy 20 ezres városnak, úgy ráadásul, hogy egy turisztikailag nagyon vonzó környékről és városról van szó Kalocsán. Úgyhogy ez a plusz 28 férőhely, hát hogyha 100 egy néhányból indulunk ki, akkor ez egy jó 25%-os növekedést jelent a férőhelyek számában, és hát ugye nagyon fontos a minőség, ezt kiemelni. A befektetőnek, illetve a tulajdonosnak, aki ezt a, egyébként egy budapesti ingatlan befektetőről van szó, aki ezt a projektet megvalósítja, elsősorban a célja, a legfontosabb célja az, hogy minőségi szálláshelyet nyújtson, amiből aztán tényleg nagyon kevés van a városban. Ez egy első osztályú panzióként fog üzemelni, ami néhány apróbb szolgáltatási körtől eltekintve, tehát a hotel minősítésbe próbáljuk ezt megfogni, akkor egy 3-4 csillagos szállodának a szintjének felel meg. Nyilván kevesebb szolgáltatása olyan szinten, hogy például wellness részek nem lesz benne. Hely adottságokból adódóan, tehát hogy kicsi helyen helyezkedik el ez a panzió, de belvárosba. Étterem sem lesz jelen fázisban, tehát főzőkonyha nem lesz, egy kis kávézó lesz, és egy kis reggeliztető konyha, tehát igazából ez egy ilyen tipikus B&B típusú szálláshely lesz, hogy most ez a divatos kifejezés mondjam, tehát hogy szállás és reggeli.
És végezetül, hát ami szintén egy érintőleges, de szerintem fontos kérdés, ugye itt nyilván dolgozni fognak emberek.
Igen, munkahelyet is teremt, ez a város szempontjából is nagyon fontos, tehát nem csak, hogy szálláshelyet, és ezáltal vendégforgalmat generál, és ezáltal közvetetten mondjuk érinkíti a vendéglősöknek a forgalmát, a múzeumoknak, az ajándékboltoknak, stb., hanem közvetlenül is teremt új munkahelyeket. Most jelenlegi számítások szerint 4-5 fő biztos az, ami kelleni fog, 16 szoba, 28 vendég, mondjuk azt, hogyha egy hétvégén telt ház van, akkor azért ott kell a létszám. Semmiatt, hogy nem csak a hétvégéken lesz telt ház, tehát mivel ideális kisebb céges rendezvények, konferenciák megtartása és a konferenciaterem is, borpince is lesz, tehát bízunk benne, hogy népszerű lesz majd. Különösen, hogyha a atomerőmű beruházás és a hozzá kapcsolódó híd beruházás is elkezdődik, illetve megvalósul, akkor aztán különösen keresni fogják a cégek az ilyen színvonalas minőségi, és körülbelül ez a közepes, kis közepes méretű panziókat.
És ami szintén nagyon fontos talán, vagy érdemes elmondani a projektről, hogy uniós támogatással tud megvalósulni. Nagyjából mekkora a teljes büdzséje a beruházásnak, és mennyit sikerült ebből elnyerni uniós forrásból?
Igen, tehát a beruházásnak a nettó összköltsége 238.522.760 forint, amelynek 70%-a az uniós támogatás, az a 166.965.932 forint, a fennmaradó rész az önerő, és ez a DAOP, tehát a Dél-Alföldi Operatív Program DAOP 2.1.2, kötőjel 12, kötőjel 2012, kötőjel 023-as azonosító számú Pilvax kávéhezés panzió kialakítása Kalocsa szívében című projekt.
Amit ilyenkor el kell mondanunk.
Igen, ez a kötelező.
Hát köszönöm szépen, én további jó munkát kívánok, és hát mielőbb szalagátvágás legyen meg ez még az idén. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Köszönjük tehát Marton Balázsnak, a Kalocsa belvárosába épülő Pilvax kávéház és panziót építető cég projektmenedzserének, hogy itt volt velünk és mindezt elmondta.
Korona FM 100.
Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense. Now living my own life, got you out of my path, been wasting too much time, gonna leave you far behind.
I want more. That's not what I'm my rebel heart.
Örök lázadó Madon, ez volt a Rebel Heart című felvétele, itt nálunk a Korona FM 100-on.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100-on.
És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm a kitüntető figyelmét. Térségi magazinunkkal legközelebb jövő héten szombaton jelentkezünk, délelőtt 10-től 11 óráig. Mint említettem, a korábbi adásokat teljes hosszában meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva.